Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk meg a húsvéti örömüzenetet, amint az írva található a János írása szerinti evangélium 21. részében a következőképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél, így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátanael a galileai Kánából és a Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled, elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól. Csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivontra a partra a hálót, amely tele volt a nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Simon Péterhez. Simon Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ők pedig így feleltek, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem, ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Eddig a felolvasott ige foglaljon helyet az ünneplő gyülekezet. Akár kényelmetlen dolog, akár nem, kedves testvéreim, a 21. században csodáról beszélni, a húsvét mégiscsak a csodáról szól, a csodával van dolgunk, a feltámadásnak a csodájával. És a csodáról való gondolkodást azt eleve ott érdemes kezdeni, hogy tudunk-e és szoktunk-e csodálkozni. Albert Einstein mondja azt, hogy az életet kétféleképpen lehet élni, vagy úgy, hogy úgy tekintünk rá, hogy az életben semmi sem csoda, hogy minden megmagyarázható, és minden reális és egyszerű, vagy úgy, hogy azt mondjuk mindezek ellenére is, hogy minden csoda. Vagy semmi se csoda, vagy minden az. Most, amikor az ablakunk alatt azt látjuk, hogy egyik óráról a másikra a fák kizöldülnek, hajtások kihajtanak, és rügyek pattannak, akkor nem olyan nehéz a csoda pártiaknak az oldalára állni. De azért újra és újra meg kell hoznunk ezt a döntést nekünk is, hogy akarjuk-e és tudjuk-e látni a csodát. Egyszer egy hittan tanára a gyermekeknek próbálta elmagyarázni azt, aki szerette a dolgokat racionális oldalról megközelíteni, hogy például amikor a zsidók átmentek a Vörös tengeren, az egyáltalán nem volt csoda, mert időnként vannak olyan területei és szakaszai a Vörös tengernek, ahol át lehet kelni, mert gyakorlatilag csak lábszár középig ér a víz, és tulajdonképpen csak ennyi történt, hogy a nép talált egy ilyen gázlót, és azon átment. És ekkor egy kisfiú az osztályteremből hangosan fölkiáltott, Hú, hát ez fantasztikus, akkor igazán nagy csoda történt. Mondja, talán most mondtam el, hogy nem történt csoda. Igen, de nagy csoda történt, mert a fáraó, a kocsija, meg az egész hadsereg belefulladtak abba a bokáig érő vízbe. A feltámadás persze, mint csoda, nem olyan könnyen megfogható. Ez egy igazán átfogó, mindent megváltoztató csoda. Ez nem csak ilyen vagy elhiszem, vagy nem dolog, hanem valami olyasmi, hogyha amit beengedünk az életünkbe, a gondolkodásunkba, akkor azt mindenestől megváltoztatja. Az egyik teológus ahhoz hasonlítja ezt, amikor, mintha megkapnánk nagy festményeket, mondjuk, hogy ne aprózzuk el a Munkácsi trilógiát, valaki fölajánlaná nekünk, hogy ez a miénk lehet, mi ezt örömmel elfogadnánk, éppen csak az egész házunkat kéne átépíteni, és teljesen átrendezni, hogy az beleférjen. Hát valahogy így van a feltámadás csodájával, amit az Isten nekünk ajándékoz, éppen csak az egész életünket kéne mindenestől átrendezni, átformálni, hogy ez a csoda beleférjen. Ezért a Szentírás is arról beszél, hogy fokról fokra juthatunk el mi is, mint ahogyan a tanítványok is ennek a csodának a befogadására. Fokról fokra, úgy is mondhatnánk, hogy csodáról csodára. Ezt olvastuk egy helyen, a felolvasott részben, hogy Jézus immár harmadszor jelent meg feltámadása után a tanítványoknak. Ő is erről a fokról fokra eljuttatás útját választotta. És ennek alapján én három ilyen csodáról szeretnék ma beszélni közöttetek. Az első az, hogy az Isten úgy vezet el minket a legnagyobb csodáig, az Isten föltámadásának a szemléleteig, ennek az örömére, ennek a szabadságára, hogy először is ad nekünk az életünkben szemnyitogató csodákat, jelcsodákat. Aztán másodszor arról szeretnék beszélni, hogy az is nagy csoda, amikor pedig nincsen semmi csoda, semmi rendkívüli, mi pedig mégis önismeretre jutunk, mégis ráébredünk arra, hogy kik vagyunk, és ráébredünk arra, hogy mire van nekünk igazán szükségünk. Ez tulajdonképpen az anticsoda. Az anticsoda csodája az életünkben, és harmadszor pedig arról szeretnék beszélni, hogy mégis miénk lehet ez a mindent átfogó csoda, hogyha ez személyes vigasztalásként lesz a miénk. Válaszul mindarra, amit fölismertünk az életünkben, mint szükséget. Ez egy kicsit bonyolult volt így, de akkor most az elején kezdjük. C.S. Lewis mondta ezt, hogy életünknek a csodája arra valók, hogy kisbetűkkel szedve hirdessék azt az egész világot betöltő nagyobb csodát, amely túl nagy betűkkel van írva ahhoz, hogy elolvashatnánk. Ezért van szükségünk ilyen kisbetűs csodákra mindenek előtt. És ahogy János evangéliumát olvassuk, valóban ezt látjuk, hogy Jézus a maga földi működését, ahogy az evangélium első lapjait lapozgatjuk, tényleg és valóban így kezdte el, hogy csodák és jelek által mutatkozott be, szemnyitogató csodákkal. Gondoljunk a kánai mennyegzőre, amikor a vizet borrá változtatta. Persze ez is egy önmagán túlmutató jelkép, de ekkor kezdett sok embernek a szeme felnyílni. Vagy Natanael elhívására, aki itt a végén is föl van sorolva a tanítványok között, akit ezzel nyert meg Jézus, hogy azt mondta neki, hogy Natanael, láttalak téged a fügefa alatt. Pedig akkor találkoztak először, és talán mondjuk ez nem is lehetett annyira ritka esemény, de ez annyira lenyűgözte Natanaelt, hogy azonnal azt mondta, hogy te vagy a megígért próféta. Vagy gondoljunk Lukács evangéliumában a csodás halfogásnak a jelenetére, amikor a tanítványokban talán először, és tulajdonképpen ez közel van az ő elhívásukhoz, átfut bennük annak a borzongó megsejtése ezután, a nagy csoda után, hogy ki is ez, ki is ez. És ez a néha kicsit babonás, de ez a mindenképpen megrendült érzés fogja el őket, annak a megsejtése, hogy valami nagyobbal van itt dolguk. És amikor először említi meg a János evangélium a húsvétot, az pedig a kenyér csodához kapcsolódik. Mintha ezzel is azt üzenné a Szentíró, hogy ekkor kezdte el Jézus nyitogatni az emberek szemét arra, hogy mire is hívta el őket, mikor az 5000 embert megvendégelik. De talán mi is így vagyunk ezzel, vagy így voltunk ezzel, hogy a mi hitünk is így indult el valami szemnyitogató csodával. Amikor, ahogy egyik testvérünk elmondta, ébbőrrel kiszállt a totálkáros autóból a baleset után, vagy amikor kezünkbe tartottuk a az első szülött gyermekünket, és elborított minket a hála érzése, és az a borzongás, hogy itt valami nagyobb csodával van dolgunk, vagy amikor hirtelen, éppen ott, éppen akkor, amikor szükségünk volt rá, segítséget kaptunk, vagy amikor meghallgattattak a mi imádságaink, és meggyógyult az, akiről lemondtak már az orvosok, vagy már mindenki a halálra készült. Ilyenkor megállunk mi is, eltölt minket a hála, a borzongás. Ezt olvassuk János evangéliumában, sokan hittek benne, mert látták az általa művelt csodákat. Persze ez Jézus mindig nagy aggodalommal töltött el, hogy itt az emberek le akarnak horgonyozni, hogy nem értik, hogy ez egy jel, hogy ez tovább haladásra akar biztatni, hiszen Jézus, amikor megszaporította a halakat is, vagy történt a halcsoda, akkor ott kellett hagyni a hálót és mindent, és menni tovább, ha igazán megértették, hogy miről is szól ez a csoda. Jézus azonnal tovább haladásra akar bennünket is bírni, amikor így nyitogatja a mi szemünket. És most, amikor a tavasznak a csodáit látjuk, akkor mi is gondoljunk ebbe bele. Mire akar minket ezen keresztül elvezetni az Isten? Hogy nem csak a természet újulhat meg, hanem hogy nekünk is szükségünk van és lehetőségünk van arra, hogy megújuljunk. Ezt olvassuk az igében is, hogy az első dolog, amit Jézus tett, hogy megismétli ezt a Lukács evangéliumából jól ismert hal csodát, csodálatos halfogásnak a csodáját. Jézus ekkor nem ismerik föl, ott áll a parton, még valószínűleg ugye szürkület van, reggel van, ahogy olvassuk, és mint egy idegen szól nekik, hogy adjatok nekem enni, mondják, hogy nem fogtunk semmit, akkor vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és aztán szakadoznak a hálók, és teli vannak a haltól. És akkor Jánosnak megnyílik a szeme, és azt mondja, hogy az Úr az. Mintha a hitnek az ABC-t újra átvetetné velük Jézus. De tulajdonképpen úgy van ez is, mint ahogy Nátánaellel volt, amikor elámult Nátánael arra, hogy Jézus hogyan látta őt, és hogyan tud róla dolgokat. És akkor Jézus így válaszolt neki, mivel azonban azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. És azt mondja neki, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Ennél nagyobb dolgokat. És hogyha megyünk Jézussal, akkor nagyobb dolgokat láthatunk valóban, de az ennél nagyobb dolog, az ilyen szemnyitogató csodánál, az tulajdonképpen a kereszt. A kereszt, amelyik mélyebb önismeretre tanít bennünket, mélyebb istenismeretre, azt mondja, hogy ha látni akarod az Istent, akkor nézz a keresztre. A keresztre, ahol nem történt semmi csoda. Ugye ez egy anticsoda. Jézus nem szállt le a keresztről. Igen, az igazi csoda az, hogyha az ember annak ellenére, hogy semmi rendkívüli nem történik az életében, mégis rájön arra, hogy mire is van igazán szüksége. Milyen kevés ember tudja azt, hogy mire is van igazán szüksége. És hogyha ezt a nagyobb csodát meg akarjuk élni, hogy önismeretre ébredünk, hogy ráismerünk arra, hogy mit is tud nekünk adni az Isten, az egy igazi csoda. Péter is ennek a csodának a küszöbén áll, azt olvassuk, hogy amikor ott van a hajóban, azon a reggelen, és ott szól Jézus, akkor ő mezítelenül van. Ő még most a maga tagadásának a szégyenében van, és abban az állapotban van, hogy levetette már az ő kivagyiságát, az ő felsőbbrendűségi érzését, ami mindig olyan erős volt Péterben, a büszkeségét. És rá is illik a mondat, hogy íme az ember, ecce homo. De mégis ebben a pőre állapotban, ebben a magára ismert állapotban van ott Péter, hogy egy újabb csoda történhet meg vele. Egyik ismerősöm mesélte, hogy a családjában most nagy dolgok történnek, örömmel számolt be róla, hogy az emberek kezdenek a családjában lelkileg fölébredni. És elmondta, hogy az egyik testvére hogyan kezd ébredezni. Ugye ő nagy menő vállalkozó, valahol Nyugat-Dunántúlon, van neki balatoni nyaralója, sőt egy hatalmas vitorlása is. És ezzel a vitorlással rendszeresen elindul a balatoni vitorlás versenyeken. Sok barátja van, akik elkísérik ezen az úton, legalább 8-10 emberre szükség van egy ilyen nagy vitorlás hajón, és amikor egy alkalommal nagy szélben vitorláztak, egyszer csak kitörött a fő árbóc, és teljesen így oldalra dőlt, hajó maga nem süllyedt el, de azt látta, hogy a barátai egyre másra ugrálnak ki a hajóból, és aztán kéreckednek föl más hajókra, akik még versenyben vannak, hogy ők is versenyben maradhassanak. És ott maradt egyedül, az eltölt árbóccal a Balaton közepén. És számára ez egy nagy megvilágosodás volt, hogy bizony ki is vagyok én, amikor eltörik a hajóm árbóca, akkor kire számíthatok, mi is az én életemnek az alapja, mi is az én életemnek a célja, ki is szeret engem igazán, mi is a dolgoknak az értelme, és onnantól kezdve egy más életutat kezdett járni. Most valahogy így állott Péter is, életének a törött árbócával, sok minden életének a nagy kudarcával, mezítelenül Krisztus előtt. De ez a csoda, ez velünk is megtörténik, és ez a csoda, ez általában az élet súlya alatt történik meg velünk, amikor nincsen semmi kapaszkodó, úgy történik meg, hogy nem kapunk rendkívüli segítséget, abban a helyzetben, amikor az életünk kibillen a nyugalmából, a kényelmes folyásából kilép, sokszor a bűn és a bűnhődésnek a határán, a kétség és a reménység határán történik meg a csoda. Sokszor a fiataljainkon látjuk azt, hogy sokszor egy kiadós bukás, egy szilveszteri detoxikáló jelenti azt a pontot, amikor egyszer csak elkezd gondolkodni, és a lelke elkezd ébredezni. Ez a csoda tulajdonképpen egy anticsoda. Ez a vállalkozó elindult a lelki felébredés útján, Péter pedig azonnal, nem leragadva ott a halcsodánál, a sikernél, az áldásnál, azonnal beleveti magát a tengerbe, és rohan Jézushoz. És mit tud adni Jézus neki? Hát azt tudja neki adni, hogy kenyeret nyújt felé. És ezt adja mindenkinek. Mindenkinek, akire az élet igazán ránehezedett, mindenkinek, aki igazán átélte a veszteségeket a maga életében, hogy nem történik semmi különös, kenyeret nyújt neki Jézus. Várja őket ennivalóval a parton. És a kenyérnek a jelentése az, hogy veled van az Isten, és ez elég. És hogy ebben a megtört helyzetedben ezt élheted át. Az Isten veled van, és ez neked elég. Akkor is, amikor látszólag nem történik semmi rendkívüli. Ott van a szégyenedben, ott van az örömödben. Az Isten szeret téged. És amikor megízleled ezt a kenyeret, akkor pedig azt mondod, a te kegyelmed jobb az életnél. És így jutunk el a feltámadásnak a legteljesebb valóságáig, hiszen amikor tudjuk, hogy mire is van nekünk igazán szükségünk, és tisztában jövünk önmagunkkal, és a magunk állapotával, akkor jelenthet számunkra igazi választ, személyes vigasztalást a feltámadott Úr és a feltámadás. Ha az a legégetőbb, a legkínzóbb kérdéseinkre ad választ, ha a legnagyobb felismert éhségünket és legnagyobb szomjúságunkat csillapítja az, amit a feltámadás üzen, mint vigasztalást, akkor lesz számunkra ez egész megfoghatóvá, érthetővé. Hogyha konkrét és személyes válasz lesz a kérdéseinkre, a föltámadás. Hogyha a meztelenségünket fedi el. Egy lelkész mesélte, hogy kórházba látogatott, és volt egy nagyon beteg, idős néni, aki már egy kicsit demens is volt, és mindig ledobta magáról a ruhákat, és egy alkalommal a takarót is lerúgta magáról, és ő épp ott volt látogatni a kórterembe. Volt, aki kajánul odanézett, vagy megmosolyogta, ő pedig odament a nénihez, fogta a takarót, és szépen betakarta. És azt mondta, hogy ekkor értettem meg, hogy mi a feltámadás. Ez a feltámadás, ami szégyenünknek a betakarása. Amikor az Isten azt mondja, hogy tudom, hogy mire van szükséged, és most már te is tudod, hogy neked mire van szükséged, erre a megbocsátásra van szükséged, az Isten szeretetére van szükséged, arra van szükséged, hogy fölállj, hogy megfeledkezz a szégyenről, mert nem lehet élni a szégyenben, arra van szükség, hogy felöltözz. És Péter is felöltözik, pontosabban Jézus is öltözteti őt a szavaival, hiszen háromszor mondja neki, hogy legeltesd az én juhaimat, miután megkérdezi háromszor, hogy szeretsz engem, ezzel is emlékeztetve Jézus Pétert a tagadására, de igazából segít neki feldolgozni ezt a kudarcot és a szégyent, és mindannyiszor betakarja őt, felöltözteti őt, mint egy jó pásztorként, azt mondja, legeltesd az én juhaimat. Úgy, mint a tékozló fiú az ő szaggatott ruhába hazatért fiát, a mennyei atya a tékozló fiút, a legszebb ruhába, a gyűrűt a kezére, sarut a lábára, és feladatokat adva neki, és célt, és értelmet adva neki. Így öltöztet föl minket is a feltámadás, az életünknek célt adva, reményt adva, és hátrahagyva, múltnak adva a mi szégyenünket. Így építi föl Jézus is, lépésről lépésre. Emlékeztet minden újabb kérdés egy-egy újabb kudarcra, de mégis arról szól ez, hogy ez az új valóság, a föltámadás valósága sokkal erősebb. Valaki talán azt hiányolhatja, főleg ha kívülálló ember, hogy a föltámadás az miért nem egy ilyen nagy, nyilvános esemény lett. Miért csak egyeseknek jelent meg Jézus? Miért csak egyesek beszélhettek ezzel a Jézussal? De ha hívő ember vagy, akkor tudod, hogy csak akkor ér valamit a föltámadás híre, hiába kürtölnénk ezt mi akárhonnan is, hogyha az vigasztalás számodra, hogyha az betakar téged, és hogyha az változásokat indít el benned. Mert ha benned lehetséges a változás, akkor lehetséges a világban is. És ha nincs változás benned, akkor nincs a világban sem. És így lehet kimeríteni a tengert, és lehet látni ezt a nagy képet. Van ez a híres legenda Szent Ágostonról és a kisfiúról, aki a tengerparton sétálva Ágoston egyházatja látott egy kisfiút, aki egy kagylóval meregette ki a vizet a tengerből, és megkérdezte tőle, hogy mit csinálsz, és erre azt felelte, hogy kimerem a tengert. És nevetve kérdezte tőle Ágoston, és gondolod, sikerülni fog? Azt mondja, hogy nekem ez biztosan előbb fog sikerülni, mint neked, hogy megragadd az Isten lényegét, mondta. De tulajdonképpen, ha az Isten téged is betakar, ha neked is válaszol, ha neked is megbocsátott, ha téged is megvigasztalt, akkor már elkezdted kimerni a tengert. Akkor elkezdted megérteni ennek a mindent átfogó valóságát. És akkor a szíved megsejti azt, ami a tapasztalaton túl van még, ami még csak ígéret, hogy az Isten ezt az egész világot újjá teszi. Hogy az Isten kivezeti az önzés zsákutcájából ezt a világot, ami csoda. De hát, ha egyszer erre a csodára van szükséged neked is, nekem is, meg ennek az egész világnak. Keresztény vagy, a hited közepén egy csoda van. A csodát nem úszhatod meg. Ez veled is megtörténik. Hidd el és hirdesd, Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Halleluja. Amen.